Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron negyedik nap, 9. novella. Guglielmo Rossiglione úr megéteti feleségével Guglielmo Guarda Stagno úr szívét, kit az asszony szeretett, ő maga pedig meggyilkolt. Mikor az asszony ezt megtudja, az ablakból a mélységbe veti magát és szörnyet hal, és szerelmesével együtt temetik el Neifile novellája bevégződött, és nagy szánakozást keltett mint társnőinek szívében. Midőn a király nem akart csorbát ejteni Dioneo kiváltságán, s mivel rajta kívül már csak neki magának kellett novellát mondania, ekképpen fogott szóba, eszembe jut egy novella, kegyes szívű hölgyeim, s mivel olygen megesik szívetek a boldogtalan szerelem példáin, ezen épp oly szánakozást fogtok érezni, mint az előbbin. Mivel előkelőbb emberek voltak, kikkel megesett az, mit elmondani akarok, és végzetük is sokkal kegyetlenebb volt, mint azoké, kikről előbb szó esett. Tudnotok kell tehát, hogy miként a provencebeliek mesélik, élt valamikor Provenceban két nemes lovag, s mindkettőnek várkastélya és hűbéresei voltak, s egyiknek neve volt Guglielmo Rossiglione, másiknak Guglielmo Guarda Stagno. Mivel pedig egyik is, másik is fölöttébb jeles férfiú volt a fegyverforgatásban, igen szerették egymást, és szokások volt minden némű tornákra, mérkőzésekre és lovagi játékokra együtt s egyforma színekbe öltözötten menni ők. És ám bár mindegyik maga kastélyában lakott, s egyik kastély a másiktól jó 10 mérföldnyire esett, mégis megtörtént, hogy Guglielmo Guarda Stagno feledvén Guglielmo Rossiglione úr iránt való barátságát és cimboraságát, halálosan beleszeretett annak gyönyörűséges és kedves feleségébe, és hol ilyen, hol amolyan mesterkedésekkel elérte, hogy a hölgy észrevette ezt, s mivel fölöttébb derék lovagnak ismerte őt, megtetszett neki és szerelem ébredt benne a férfi iránt, olyannyira, hogy nála jobban semmit nem kívánt és nem szeretett, és semmi mást nem óhajtott, mint hogy a férfi megkívánja őt. Nem sok időbe telt, s ez is megtörtént, és akkor forró szerelemben egyszer és másszor együtt voltak. Mivel pedig érintkezésükben nem voltak eléggé óvatosak, történt, hogy a férj nezét vette a dolognak, és igen megháborodott, olyannyira, hogy Guarda Stagno iránt való nagy szeretete halálos gyűlöletre fordult. De ő jobban tudta ezt rejtekben tartani, mint a szerelmesek ő szerelmüket, és feltette magában, hogy mindenáron megöli a férfit. Hogy pedig Rossiglione ilyen lelki állapotban volt, történt, hogy Franciaországban nagy lovagi tornát hirdettek, melyről Rossiglione nyomban híradással volt Guarda Stagnónak és megüzente neki, hogy ha kedve van, jöjjön el hozzá, és majd együtt meghányják vetik, vajon elmenjenek-e és miképpen. Guarda Stagno nagy örömmel feleletül adta, hogy másnap okvetlenül elmegy hozzá vacsorára. Rossiglione ennek hallatára észbe vette, hogy most itt az alkalom a mannak megölésére, és másnap felfegyverkezvén néhány szolgájával együtt lóra szállt, és várától körülbelül 1 mérföldnyire valamely cserjésben lesbe állott, ottan, hol Guarda Stagnónak el kellett haladnia, s minek utána jó darab ideig várakozott rá, megpillantotta két fegyvertelen szolgája kíséretében, fegyvertelenül, mivel hogy egyáltalán nem tartott tőle. S mikor látta, hogy amaz helyre ért, hol meg akarta támadni orvul és gonosz indulattal rárohant lándzsájával kezében és elkiáltotta magát, most meghalsz. És alig hogy így kiáltott, abban a pillanatban már mellébe is döfte lándzsáját. Guarda Stagno védekezni sem tudott, szólni sem, s amint a lándzsa átfúrta, összeesett és kisvártatva meghalt. Csatlósai nem ismerték meg, ki volt a tettes, megfordították lovukat, és sebes vágtában eliramottak urok kastélyának irányában. Akkor Rossiglione leszállt lováról, késsel felvágta Guarda Stagno mellét, tulajdonkezével kitépte annak szívét, s minek utána begöngyöltette azt valamely kopja kis zászlajába, parancsolta egyik csatlósának, hogy hozza utána, embereinek pedig megparancsolta, hogy emez dologról senki nem merészeljen szót ejteni. S megint lóra szállt, és az éjszaka beálltával megtért kastélyába. Az asszony, mikor meghallotta, hogy Guarda Stagno azon este náluk fog vacsorázni, és nagy sóvárgással várta már őt, most hogy nem látta, fölöttébbel csodálkozott, és mondá férjének, hogy van az, uram, hogy Guarda Stagno nem jött el. Felelte a férje, asszony, üzenetet vettem tőle, hogy csak holnapra lehet itten. Ezen az asszony némiképp megütközött. Rossiglione pedig leszállt lováról, hívatta a szakácsot, és mondá neki, fogd ezt a vatkan szívet, s készítsd belőle a legpompásabb és legízletesebb fogást, melyet csak tudsz, s ha majd asztalnál ülök, tálalt fel ezüst tálban. A szakács fogta azt, s megfeszítvén minden művészetét és minden ügyességét, apróra vagdalta, és jóféle fűszerszámokat tett belé, s pompás pecsenyét készített belőle. Midőn pedig ideje volt, Guglielmo úr feleségével együtt asztalhoz ült. felszolgálták a vacsorát, de a férfinak igen marta a lelkét az elkövetett gaztett, hogy alig evett valamit. Annak utána a szakács felküldötte a ma pecsenyét, melyet is a férj felesége elé helyeztetett, s maga úgy tett, mintha ma este nem volna étvágya, de emeszfogást fölöttébb dicsérte. Az asszony, kinek bizony volt étvágya, enni kezdett abból, s íz lett neki. Miért is az egészet megette? Mikor a lovag látta, hogy felesége mind az egészet megette, szólott ekképpen, asszony, hogy íz lett néked ez a fogás? Felelte az asszony, hitemre, uram, pompásan íz lett. Isten engem úgy segéljen, mondta erre a lovag, meghiszem azt, s nem csodálkozom rajta, hogy holtában ízlik néked az, ki életében mindennél jobban íz lett. Az asszony ennek hallatára kicsinyég meghökkent, annak utána pedig szólt, micsoda, mit adtál ennem, felelte a lovag, az, kit megettél, valóban Guglielmo Guardastagnó úr szíve volt, kit te, hűtlen asszony, oly igen szerettél, és bizonyosra vedd, hogy annak szíve volt, mivel hogy tulajdon kezemmel téptem ki kebléből annak előtte, hogy hazatértem. Ne is kérdezzétek, vajon fájt-e az asszonynak, mikor meghallotta ezt arról a férfiról, kit mindennél jobban szeretett. Kisvártatva azonban szólott, te becstelen és hitvány lovag módjára cselekedtél. Mivel hogy, ha én szerelmes páromul választottam őt, ki semmire engem nem kényszerített, s tégedekképpen megbántottalak, én érdemeltem meg a büntetést, nem pedig ő. De Isten mentsen, hogy még valaha más falat lemenjen torkomon oly fölöttébb nem esétek után, mint oly derék és becsületes lovagnak szíve, minő Guglielmo Guardastagnó úr volt. És felkelt, s az ablakon, mely háta mögött volt, pillanatnyi habozás nélkül hátrafelé kivetette magát. Az ablak igen magasan volt a földtől, miért is a hölgy, amint leesett, nem csupán szörnyet halt, hanem szinte darabokra zúzta magát. Guglielmo úr ennek láttára szörnyen megrémült és észbe kapott, mely gonoszul cselekedett. Mivel pedig félt a néptől és Provence grófjától, nyergeltetett és elmenekült. Másnap az egész vidéken híre futott, hogyan esett a dolog. Miért is Guglielmo Guardastagnó úrvárának népes mind a hölgyvárának népe is keserves gyásszal és siránkozással összeszedte a két holt tetemet, s a hölgy kastélyának templomában egy sírba temette mind a kettőt, föléjük pedig verseket írtak, melyek elmondják, kik vannak abban eltemetve, s mi volt azok a haláloknak. 10. novella. Valamely orvos felesége halott gyanántládába helyezi alvó kedvesét. A ládát két uzsorás elviszi maga házába. Az ifjú felébred, és tolva gyanánt elfogják. A hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette be a férfit a maládába, melyet az uzsorások elloptak. Miért is a férfi megmenekül az akasztófától, az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik, minek utána a király bevégezte elbeszélését, már csupán Dioneónak kellett kötelességét teljesítenie, ki is tudta ezt, de meg a király is felszólította már, s ezértekképpen fogott szóba. A szerencsétlen szerelmekről mondott elbeszélések, hölgyeim, megszomorították szemünket s szívünket, miért is fölöttébb kívántam már, hogy véget érjenek. Nos hála Istennek, hogy véget értek, ha csak nem akarnám es iralmas portékát magam is valamely szomorú ráadással tetézni, mitől Isten óvjon, s ezért én nem folytatom tovább e fájdalmas tárgyat, hanem valami vidámabbra és kívánatosabbra térek, s ezzel talán jó utat mutatok abban, miről a következő napon kell majd beszélnünk. Bizonyára tudjátok, szépséges hölgyeim, hogy nem nagy ideje még él Salerno városában valamely híres neves seborvos, kinek neve volt Mazzeo della Montagna mester, ki is a Gember létére valamely városa béli szépséges és nemes ifjú hölgyet vett feleségül, kit a város minden más hölgyénél bőségesebben elhalmozott előkelő és gazdag öltözetekkel s más drágaságokkal s minden egyébbel, mi csak egy hölgynek kedvére lehet. Viszont igaz, hogy a hölgy legtöbbnyire didergett, mivel hogy a mester nem igen törődött vele, hogy betakargassa. Valamint pedig Ricciardo di Cinzica mester, kiről szólottunk, maga feleségét az ünnepekre oktatgatta, aképpen ez azt magyarázgatta feleségének, hogy ha ki valamely asszonnyal szerelmeskedett, annak tudom is én, hány nap kell, hogy kivihenje magát, s egyéb efféle ostobaságokat. Miért is az asszonynak keserű zúgolódás volt élete? De okos és kardos menyecske lévén, feltette magában, hogy nyakába veszi a várost, és a másokét fogja koptatni, hogy az otthonit kímélje. S minek utána számos ifjút szemügyre vett, végezetül megakadt szeme egyiken, kibe minden reménységét, minden gondolatját és minden javát vetette. Észrevette ezt az ifjú, s mivel neki is tetszett az asszony, hasonlatos képpen forró szerelemmel fordult feléje. Emez ifjúnak neve volt Ruggieri da Jaroli, nemes származású, de gonosz életű és züllött erkölcsű ember, olyannyira, hogy nem volt már sem rokona, sem barátja, ki szerette volna vagy szívesen látta volna. és mindszerte Salerno városában hírhett volt rablásairól és egyéb hitvány gaztetteiről. De az asszony édes keveset törődött ezzel, mivel hogy mindenki másnál jobban tetszett neki. És valamely szolgálója segedelmével addig-addig mesterkedett, míg nem összekerült az ifjúval. S minek utána kevés ideig élvezték gyönyörűségeiket, az asszony feddeni kezdte őt el addig folytatott életmódjáért és iránta való szerelmére kérte, hogy hagyjon fel a mazdolgokkal. Hogy pedig módot adjon neki erre, kezdette kisebb-nagyobb summa pénzekkel segíteni őt. Miközben nagy óvatosan ekképpen élték világukat, történt, hogy az orvosnak gondjaira bíztak valamely beteget, kinek fájós volt egyik lába. Mikor a mester megvizsgálta ennek baját, megmondotta hozzátartozóinak, hogy ha ki nem veszi kamaszúvas csontot, mely combjában vagyon, akkor le kell vágni a tőből a combját, vagy pedig belehal. És, ha kiveszi a csontját, meggyógyulhat ugyan, de ő csak úgy vállalja a gyógyítást, mintha a beteg már is halott volna. A hozzátartozói beleegyeztek ebbe, s rábízták a beteget halottgyanánt. Az orvos abban a meggyőződésben, hogy a beteg elaltatás nélkül nem bírja ki a fájdalmat, és nem hagyja majd vagdalni magát, mivel a műtéttel estig kellett várni, reggel valamely keverékből olyital szűrt, mely azt, ki megissza, oly hosszú időre elaltatja, ameddig az ő vélekedése szerint a fájdalmas gyógyítás eltarthat. Emez italt hazahozatta, letette szobájában, de senkinek nem szólt, mi az. Hogy pedig a vecsernye ideje elérkezett, s az orvosnak éppen indulnia kellett volna betegéhez, üzenetet kapott bizonyos Amalfi Belikebel barátaitól, hogy hagyja ottan minden dolgát, és nyomban jöjjön hozzájuk, mivel hogy nagy verekedés volt ottan, és sokan megsebesültek. Az orvos tehát másnapra halasztotta a combnak gyógyítását, bárkára szállott, és elment Amalfiba. Miért is az asszony tudván, hogy férje nem tér haza éjszakára, szokása szerint titokban elhívatta Ruggierit és bebocsátotta a szobájába, és bezárta abban, míg nem a ház népe mind aludni tért. Ruggieri tehát ottan várakozott a szobában, s már, vagy azért, mert sokat fáradozott napközben, vagy, mert sós ételt vacsorázott, vagy csupa megszokásból rettenetesen megszomjazott. És akkor megpillantotta az ablakban a mazüvegvizet, melyet az orvos a beteg számára készített, s abban a hiszemben, hogy ivóvíz, szájához emelte, és fenékig kitta. És nem sok időbe telt, hogy szörnyű álmosság fogta el és elaludt. Az asszony, mihelyt csak szerétejthette, bement abba a szobába, s hogy Ruggieri tálomban lelte, költögetni kezdette, és suttogó hangon szólítgatta, hogy keljem fel. De mint hiába, az bizony meg sem ukkant, meg sem moccant. Miért is az asszony némiképpen bosszankodott, s erősebben megrázta, mondván, kelj fel, álomszuszék. Mentél volna haza, ha aludni akartál, ne jöttél volna hozzám. Ruggieri a ráncigálástól földre zuhant a ládáról, melyen feküdött, soly érzéketlennek látszott, mint valami holttetem. Ezen az asszony némiképpen megrémült, próbálgatta felemelni, erősebben rázogatta, és megráncigálta az orrát, és megrángatta a szakállát. De mint hiába, azt bizony jól elnyomta a buzgóság. Miért is az asszony félni kezdett, hogy ne talán meghalt? Mégis még jól belecsípett a húsába és gyertyalánggal égette, de hiába. Az asszony tehát, ki nem volt orvos, miképpen férje orvos volt, szentül halottnak hitte. Mivel pedig a világon mindennél jobban szerette, mondanom sem kell, mely igen elbúslakodott. S mivel nem, mert lármát csapni, csendben siratni kezdette, és szomorkodott eme szerencsétlenségén. De kevés idő múltán az asszony attól tartván, hogy veszteségét gyalázattal tetézi, gondolta, késedelem nélkül módját kell lejtenie, hogy valamiképpen eltávolítsa a holttetemet a házból. S mivel ebben nem tudott kiokosodni, halkan szólította szolgálóját, s elmondván néki szerencsétlenségét, tanácsát kérte. A szolgáló fölöttébb belálmélkodott, s maga is rázogatta és csípkette az ifjút, de látván, hogy nincs benne élet, azt mondta, mit az asszony mondott, hogy tudnillik ez valósággal meghalálozott. Tehát tanácsolta, hogy vigyék ki a házból. Felelte erre az asszony, hát hová vihetjük, hogy holnap gyanút ne foghassanak, ha látják majd, hogy innen viszik ki. Felelte erre a szolgáló, Madonna, ma este későn láttam szomszédunknak, az asztalosnak műhelye előtt egy nem valami nagy ládát, s ha még a mester nem vitte be házába, éppen kapóra jönne nekünk, mivel hogy abba beletehetjük émeztetemet, aztán 2-3 törzszúrást tejthetünk rajta, s ott hagyjuk. Ha kimegleli őt ebben a ládában, nem tudnám, miért hinné, hogy éppen innét vitték oda, nem pedig máshonnan. Sőt azt fogja hinni, hogy mivel garázda legény volt, bizonyosan rosszban sántikált, s valamely ellensége leszúrta, és beletette ebbe a ládába. A hölgy javallotta szolgálójának tanácsát, csak épp a törzszúrásba nem egyezett bele, mondván, A világért sem veszi lelkére, hogy ilyesmit cselekedjék, és kiküldötte megnézni, ha vajon ott van-e még a láda, ahol látta. Az pedig visszatért, s megjelentette, hogy ott vagyon. Tehát a szolgáló, ki fiatal és izmos leány volt, az asszonynak segedelmével vállaira vette Ruggierit, s miközben az asszony előre ment kémlelni, ha nem jöjje valaki, odaértek a ládához, beletették az ifjút, rázárták a fedelet s ott hagyták. Kevés napoknak annak előtte beköltözött ott az egyik házba két ifjú, kik uzsorára kölcsönöztek, és szíves örömest beseperték a pénzt, de csak nagy nehezen adtak ki egy garast is. Mivel pedig házi bútorra volt szükségük, s előtte való napon látták a mazládát, összebeszéltek, hogy ha éjjelre is ott marad, beviszik házukba. Midőn pedig az éjfél elérkezett, kiosontak házukból, ott lelték a ládát, és nem sokat vizsgálgatták, hanem bár kissé nehéznek érezték, hirtelen bevitték házukba, és letették a maszoba mellett, melyben feleségeik aludtak, s arra sem ügyeltek, hogy rendesen a fenekére állítsák. Aztán ott hagyták, s aludni tértek. Ruggieri, ki jó nagyot aludt, s már megemésztette az italt, s annak ereje megszűnt, mivel reggel felé járt az idő, felébredt. És ám bár álma megszakadt, és érzékei visszanyerték erejöket, mégis némi kábulat maradt fejében, mely nem csupán az éjszakán, hanem még napokkal utóbb is hatalmában tartotta. És felnyitotta szemét, de semmit nem látott, s akkor kezeivel ide-oda tapogatódzott, s észrevette, hogy ládában van. Akkor pedig kezdte törni fejét, sekképpen töprenkedett magában. Mi ez? Hol vagyok? Alszom-e vagy ébren vagyok? Arra bizony emlékszem, hogy ma este elmentem kedvesem szobájába s most, mintha valami ládában volnék. Mit jelent ez? Talán visszatért az orvos, vagy más baj esett, hogy az asszony, miközben aludtam, ebben rejtett? Igen, igen, bizonyosan így lesz, annak okáért csendben maradt, és hallgatódzott, vajon hall-e valamit? És jó darab ideig ekképpen maradván, fölöttébb kényelmetlenül érezte magát a szűk ládában, s oldala is fájt, amelyen feküdt. Másik oldalára fordult tehát, ezt pedig oly ügyesen végezte, hogy egyik csípőjével neki feszülvén a láda oldalának, mely nem feküdt vízirányosan, megingatta azt, végezetül pedig feldöntötte. Az pedig estében nagy zajt csapott, melyre az asszonyok, kik a szomszéd szobában aludtak, felébredtek és megijedtek, siettökben meg sem ukkantak. Ruggieri a láda zuhanására igen megrémült, de észrevette, hogy zuhanás közben kinyílt, s annak okáért mindenek felett, akármi áron is, ki akart jutni belőle, mint sem benne maradni. Mivel pedig nem tudta, hol van, lépésről lépésre kezdett előre tapogatódzni a házban, hogy megpróbálja, talál-e lépcsőt, vagy ajtót, melyen kiosonhat, mikor az asszonyok, kik felébredten, meghallották-e metopogást és megszólaltak. Ki az? Ruggieri, nem ismervén a hangot, semmit sem felelt. Miért is az asszonyok kiáltozni kezdettek a két ifjúért, kik mélyen aludtak, mivel sokáig ébren voltak, és semmit nem hallottak mindezekből. Az asszonyok tehát még jobban megrémültek, felkeltek az ablakhoz siettek és kiáltozni kezdtek tolvaj-tolvaj. Annak okáért mindenfelől számos szomszéd szaladt össze, és tódult a házba, egyik a tetőn, másik egyfelől, harmadik másfelől. Hasonlatosképpen az ifjak is felébredtek ímezzajra és felkeltek. Ruggierit pedig, ki hogy itten látta magát, szinte magán kívül volt ámulatában, s nem tudta, merre meneküljön, vagy menekülhetne, elfogták, kezükre adták a városi helyi tartó poroszlóinak, kik a lármára odafutottak. Mikor pedig a bíró elébe vezették, mivel hogy általában elvetemedett ember hírében állott, késedelem nélkül kínpadra vonták, s akkor megvallotta, hogy rablásnak okáért hatolt be az uzsorások házába. Miért is a bíró késedelem nélkül olyképpen határozott, hogy felköteti? Másnap szerte egész Salernóban híre futott, hogy Ruggieri rablásnak okából behatolt az uzsorások házába. Mikor pedig a hölgy és szolgálója ezt meghallották, e fordulaton úgy elálmélkodtak, s a dolgot igen furcsállották, miképpen szinte már maguk is elhitték, hogy mit az elmúlt éjszakán cselekedtek, nem is cselekedték, hanem csupán álmodták. Ezen felül pedig a ma veszedelem miatt, melybe Ruggieri cseppent, az asszony oly nagy fájdalmat érzett, hogy szinte belevolondult. Nem sokkal reggeli 8:30 után az orvos megtért Amalfiból, és szólott, hogy hozzák el a mazitalt, mivel gyógyítani akarja betegét. Midőn az üveget üresen lelte, nagy lármát csapott, hogy már az ő házában semmit békén nem hagynak. Az asszony, kit egyéb fájdalom marcangolt, mérgesen felelt, mondván, mit szólnál, mester, ha valamely nagy dolog történne, hogy így nagy hűhót csapsz azért, mert egy üveg vizet kiömlött. Hát nincs belőle több a világon, felelte erre a mester, asszony, te azt hiszed, hogy tiszta víz volt. De nem úgy van ám, hanem bizony álomital volt az, s még elmondotta, mely célból készítette azt, Az asszony ennek hallatára nyomban kitalálta, hogy Ruggieri megitta ezt az italt, s annak miatta vélték halottnak. Szólott tehát, mester, mi bizony nem tudtuk, készíts tehát másikat. A mester látván, hogy egyebet nem tehet, még egyszer elkészítette az italt. Kevéssel utóbb a szolgáló, ki asszonyának parancsára lement megtudni, mit beszélnek Ruggieri felől, visszatért és szólott. Madonna, Ruggierit mindenki elítéli, s amennyire én megtudhattam, nincs egyetlen rokona sem, ki segítségére kiállt volna, avagy hajlandó volna kiállani. Mindenek bizonyosra veszik, hogy holnap a vérbíró felkötteti. És ezen kívül más újságot is akarok jelenteni neked, mivel úgy hiszem, megértettem, hogyan jutott be az uzsorások házába. Halljad tehát! Jól ismered itt mellettünk az asztalost, kinél a maláda volt, melyben Ruggierit rejtettük. Az imént szörnyű civakodása volt bizonyos emberrel, kié nyilván a mazláda volt. Tudnillik ez az ember kérte a ládáért járó pénzt, a mester pedig felelte, hogy ő bizony nem adta el a ládát, s még több, az éjszaka ellopták tőle. Felelte erre a maz, nem igaz, eladtad a két ifjú uzsorásnak, miként ők maguk mondották nekem ma éjjel, s magam is láttam házokban, mikor Ruggierit elfogták, felelte erre az asztalos. Hazudnak, mivel hogy én nekik soha nem adtam el, hanem ők a most múlt éjszakán ellopták tőlem. Gyerünk csak hozzájuk, és egyetértésben elmentek az uzsorások házába, én pedig hazajöttem. Én megértem, s magad is láthatod, hogy Ruggierit onnan, hol meglelték, ekképpen vitték a maházba. De hogy miképpen támadott fel, azt meg nem foghatom. Akkor az asszony tisztára megértette, hogyan történt a dolog. Elmondta szolgálójának, mit férjétől hallott, s kérte, hogy segítse őt Ruggieri megmentésében, mivel ha akarja, megmentheti Ruggierit, s egyúttal megóvhatja asszonyának becsületét. Felelte a szolgáló, Madonna, csak mondd meg, hogyan, s én szíves örömest mindent megteszek. Az asszony, kinek bizony körmére égett a dolog, hirtelen ötlettel kitalálta, mit kell tennie, s apróra elmondotta szolgálójának. Az tehát mindenek előtt elment az orvoshoz, és zokogván ekképpen szólott hozzá, uram, bocsánatodat kell kérnem valamely nagy bűnömért, melyet ellened elkövettem. Kérdezte a mester, ugyan mi az, a szolgáló pedig sűrű könyhullajtás közben szólott, uram, te tudod, kicsoda Ruggieri Dajeroli, kinek is én megtetszettem, s félig félelemből, félig szerelemből úgy esett, hogy kedvesévé lettem. Mivel pedig tudta, hogy tegnap este nem, vagy itthon, addig-addig hízelkedett, míg nem bevezettem szobámba, hogy vélem háljon. Hogy pedig megszomjazott, hamarjában nem tudtam, hová szaladjak vízért, vagy borért, s nem akartam, hogy meglássa őt feleséged, ki a nagy teremben volt. Eszembe jutott, hogy láttam szobádban egy üveg vizet. Elszaladtam hát érte, s odaadtam innia, az üveget pedig visszatettem oda, honnét elvettem, miért is, mint hallom, nagy lármát csaptál. Hát bizony megvallom, gonoszat cselekedtem, de ki ne vétkeznék néha napján. Szívemből szánom bánom, hogy elkövettem-e bűnt. S nem csupán ezt, hanem azt is, mi ennek nyomában következett. Tudnillik, hogy Ruggieri hamarosan halállal bűnhődik. Annak okáért minden erőmből kérlek, bocsáss meg nékem, s adj engedelmet, hogy elmehessek Ruggierit megsegíteni abban, mit érette tehetek. Bár az orvos nagyon mérges volt, ennek hallatára mégis tréfálkozva felelte, a penitenciát már te magad kiszabtad magadra, midőn azt hitted, hogy ma éjjel valamely ifjú lesz nálad, ki alaposan megdögönyöz, s helyette álomszuszékot kaptál. Hát csak menj, s munkálkodjál kedvesed megmentésén, máskor azonban óvakodjál házamba vezetni őt, mivel hogy akkor megfizetek neked mindezért, mindamazért. A szolgáló úgy vélte, hogy az első vágás pompásan sikerült, tehát ahogy csak lábai bírták, elment a börtönbe, hol Ruggieri sínylődött, s addig-addig környékezte a porkolávot, míg nem megengedte, hogy Ruggierivel beszéljen. Akkor a szolgáló kioktatta őt, hogy miképpen feleljen a bírónak, ha meg akarja menteni bőrét, s addig mesterkedett, míg nem bejutott a vérbíró színe elébe. Ki is minek előtte meghallgatta, mivel hogy a szolgáló piros posgás és tűzről pattant leányzó volt, előbbe akarta akasztani horgát Istennek e kis keresztény leányzójába, ez pedig, hogy szívesebb meghallgatást nyerjen, éppenséggel nem húzódozott. Hogy pedig felkelt a köpülésből, szólott, uram, te tolvajgyanánt elfogadtad Ruggieri Dajerolit, holott nem igaz, amivel vádolják. És elejétől kezdve apróra elmondotta néki az egész esetet, miképpen engedte be kedvesét az orvosnak házába, miképpen adta néki innia az álomitalt, mivel hogy nem ismerte azt, és hogyan tette a ládába halottgyanánt. Annak utána elmondotta az asztalos mesternek és a láda gazdájának beszélgetését, melyet kihallgatott, és ekként megbizonyította, hogyan jutott Ruggieri az uzsorások házába. A vérbíró látván, hogy könnyűszerrel megállapíthatja, vajon igaz-e ez, mindenek előtt kihallgatta az orvost, hogy csak ugyanúgy volt-e az álomitallal, s megtudta, hogy valóban úgy volt. Annak utána maga elébe idéztette az asztalos családának tulajdonosát és az uzsorásokat, és sok húzavona után megállapította, hogy az uzsorások a múlt éjszakán ellopták a ládát, s házukba vitték. Végezetül maga elé hozatta Ruggierit, megkérdezte, hol tanyázott előtte való este. Ki is felelte, hogy nem tudja hol tanyázott, de arra jól emlékszik, hogy éjszakára elment tanyázni Mazzeo mester szolgálójához, kinek szobájában vizet ivott, mivel hogy kegyetlenül megszomjazott. De hogy aztán mi történt vele, nem tudja, csak annyit tud, hogy mikor az uzsorások házában felébredt, ládában lelte magát. A vérbíró az eset hallatára pompásan mulatott rajta, s a szolgálóval és Ruggierivel és az asztalossal és az uzsorásokkal többször egymás után elmondatta azt. Végezetül megismervén Ruggieri ártatlanságát, az uzsorásokat a láda ellopása miatt 10 unciára ítélte, Ruggierit pedig szabadon bocsátotta. Ne kérdezze senki, mekkora volt ennek öröme. Kedvese pedig ugyancsak kimondhatatlanul örvendezett. Annak utána pedig kedvesével és a jóságos szolgálóval, ki a tőrrel meg akarta szurkálni, még sokszor kacagott és mulatott az eseten, szerelmüket s egymás mulattatását egyre nagyobb gyönyörűséggel folytatván. Kívánom, hogy nékem is ez jusson részemül, de ládába hogyan ne dugjanak. Ha az előbbi novellák a bájos hölgyek szívét megszomorították, ez az utolsó, Dioneo novellája, oly jó ízűn megnevettette őket. Különösképpen mikor azt mondta, hogy a vérbíró beakasztotta a horgot, hogy egészen megkönnyebbültek a maszomorúságtól, melyet a többi novellák miatt éreztek. De midőn a király látta, hogy a napi már halványodni kezd, suralkodásának vége elérkezett, nyájas szavakkal mentegette magát a hölgyek előtt azért, mit elkövetett, vagyis, hogy oly komor tárgyat szabott az elbeszéléseknek, minő a szerelmesek szerencsétlensége. Ementegetődzés után felkelt, levette fejéről a babérkoszorút, s miközben a hölgyek kíváncsian várták, kinek a fejére teszi, nagy udvariasan fiam mett a aranyszőke fejére illesztette mondván, fejedre teszem ím a koszorút, mivel hogy a mai zordonnap miatt bárki másnál jobban meg tudod majd vigasztalni társnőinket a holnapi nappal. Fiam mett a, kinek aranyszőke göndör haja hosszan leomlott vakító fehér és finom vállaira, arca pedig gömbölyded volt, s fehér liliomok és piros rózsák egymásba simuló színeiben ragyogott, szeme pedig mint vándor sólyom szeme, akkor piciny száját mosolyra nyitván, miközben két ajka rubintkő gyanánt megcsillant, ekképpen felelt, Filostrató, én szívesen elfogadom, s hogy jobban észbe vedd, mit cselekedtél, már mostan rendelem. Kiki készülődjék, hogy holnap oly szerelmesekről kell novellát mondanunk, kik kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Ezt az indítványt mindenki javallotta. Ő pedig hívatta az udvarmestert, és vele egyetemben rendelkezett a szükséges dolgok felől, s minek utána az egész társaság felkelt ültéből, mind a vacsora idejéig nyájasan elbocsátotta őket. Némelyek tehát elszélettek a kertben, melynek szépségét egy könnyen ugyan meg nem unhatták, mások a malmok irányában mentek, melyek a kerten kívül őröltek. Ki erre, ki arra, s hajlandóságok szerint külön-különféleképpen mulatták magokat mind a vacsora idejéig. Mely is midőn elérkezett, szokások szerint mindegy begyülekeztek nagy jókedvben a gyönyörű szökőkút mellett, és pompásan megvacsoráztak. Asztalbontás után pedig szokások szerint táncba és énekbe kezdettek, s miközben Filoména vezette a táncot, szólott a királynő, Filostrató, nem szándékozom eltérni elődeimtől, hanem miként ők cselekedték, nékem is szándokom, hogy uralkodásom alatt dalt énekeljetek. Mivel pedig bizonyosra veszem, hogy dalaid is éppen olyanok, mint novelláid, rendelem, hogy oly dalt énekelj, mely néked legjobban tetszik, nehogy ezen kívül még több napunkat felzaklassad szomorúságaiddal. Filostrató azt felelte, hogy szívesen, és késedelem nélkül énekelni kezdett, amint következik, sírásom bizonyítja, valahányszor a szív nyilallikokkal, ámor csapták berút fondorlatokkal. Ámor, midőn becsempésztett szívembe, azt, akiért hitemtől megraboltan sóhajtozom, hiába, úgy mutatád, mint kinek annyi bája, hogy érte mindenki gyönyörű volna. Hiszte küldéd nekem, te, s én vártam őt esenve, s hogy tévedésem későn ismerém fel, szívem tele búval s keserűséggel. Ráébredvén, hogy álnokul kijátszott, s hogy az ki volt egyedüli reményem, cserben hagyott, beláttam. Akkor, midőn legnagyobb boldogságban úszván, hittem, csak én vagyok kegyében, s szívemben gondok, vádak célpontot nem találtak. Megtudtam, hogy örömet másnak érlel, s számkivetve mehetek tőle én el. Látván magam ilyen sorsnak kitéve, szívemnek keserű sírása támadt, mely máig benne reszket. Szidom is váltig a napot, a percet, amelyben legelőször rátapadtam Izóan szép szemére, mely annyi jót ígére. Salatkozott hittel, megtört reménnyel átkozza lelkem, mely sírván enyészel. Hogy mi vigasztalan-e kincs kegyetlen, uram, érezheted, oly fájdalommal panaszolom te néked. Mondom, oly szörnyen siszonyúan éget, hogy a halált várom bizodalommal. Várom, uram, szünetlen, hogy végre már kietlen sorsom lezárja egy áldott ütéssel, s oda vigyen, hová e kín nem ér el. Gyászomban egy maradt vigasztalásul s menekülésül, közeli halálom. Küld hát gyorsan, könyörgöm, ámor, szünted meg kínjaim e földön, hol nyugtomat többé már nem találom. Csalódtam, jaj, elárul vígság, öröm családul. Hadd töltse holtom az törvendezéssel, ki már lobogúj szerelem hevével. Balladáskám, nem baj, ha nem találhat örömet benned valaki, nincs még egy, ki mint én úgy dalolna. Csak egy kérésem volna. Keresd meg ámor, s hadd sírja ezének, milyen keserű bánat jegyzett el a halálnak, és kérd meg. Jobb kikötőbe vivénel, áldjon meg engem örök békességgel. Eme dalnak szavai nyilván megmutatták Filostrató lelkének állapotját, sennek okát. S talán még világosabban elárulta volna ezt egyik hölgynek arca, ki a táncban volt, ahogy a leszálló éjszaka el nem födözte volna az arcába szökkenő pirulását. De minek utána dalát bevégezte, több mást elénekeltek még, míg nem elérkezett a nyugalomra térés ideje, miért is a királynő parancsára kiki szobájába vonult. Végződik a Dekameron negyedik napja.